hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, folytatódik a hétvégi menetrend, méghozzá azzal, hogy pénteken volt az állami gondoskodásban élő gyerekek napja. Az SOS Gyermekfalvak ennek apropóján készítette egy felmérést, melyben az érintettekkel kapcsolatos előítéleteket kutatta. A szervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatója elmondta, a 2000 válaszadó által kitöltött online kérdőívből kiderült, hogy az emberek 7%-a azt gondolja, a gyerekek azért kerülnek állami gondozásba, mert valami rosszat követtek el. A szakember hangsúlyozta, hogy sosem a gyermekek, hanem az őket érintő körülmények tehetnek arról, ha az állam kiemeli őket a családból. Egy ilyen folyamat komoly traumával jár, ami miatt ezek a fiatalok nehezebben kötnek társas kapcsolatokat, és a biztonságérzetük is komolyan sérül. Romet Balla Ágnessel Énekes Gábor beszélgetett.
Pontosan mire voltak kíváncsiak a kérdőív megalkotásakor, és hány ember vett részt ennek a kérdőívnek a kitöltésében?
A kérdőívet magát online végeztük, és közel 2000 ember töltötte ki, és egy picit arra voltam kíváncsi, hogy az a megélésünk, amit nálunk a gyerekektől jönnek vissza, hogy ők milyen előítéletes mondatokkal találkoznak az életük során, hogy ez vajon megalapozott-e, vagy ez csak az ő saját szubjektív érzésük. És egy picit szerettük volna, nem is azt mondom, hogy leellenőrizni őket, csak többet tudni arról, hogy mivel nem tudjuk őket elkísérni az iskolába, a hétköznapokba, de hogy mégis miken mehetnek keresztül. És ezért végeztük ezt a felmérést, amiből számomra két olyan érdekes adat született, ami engem nagyon megdöbbentett. Az egyik az, hogy az embereknek a 7%-a a mai napig úgy gondolja, hogy egy gyerek azért kerül be állami gondoskodásba, mert valamit elkövetett. Tehát, hogy ő maga tehet róla. És közel ugyanennyi ember pedig nem is tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy vajon a gyerekek tehetnek-e arról, hogyha állami gondoskodásba kerülnek. Tehát már itt van egy hatalmas probléma, hogy van egy tévképzet arról, hogy miniatűr bűnözőkkel beszélgetünk-e, vagy olyan gyerekekkel, akik segítségre szorulnak. És ezt mondjuk ki, tehát, hogy egyetlen egy gyerek sem kerül állami gondoskodásba azért, mert ő oda akart menni, vagy azért, mert elkövetett valamit. Tehát a gyerekek nem tehetnek arról, hogy olyan körülmények közé születnek, hogy ki kell őket emelni, és épp ezért egy picit extra figyelem és segítségre lenne szükségük a mindennapokban.
Tehát, hogyha szeretnénk így lebontani ezeket a különböző előítéleteket, akkor érdemes arról beszélni, hogy mik lehetnek azok a fő okok, amik elvezetnek oda, hogy valaki állami gondozásba kerül.
Állami gondoskodásba azért kerül valaki, mert a körülményei miatt nem lehet őt otthon tartani. Tehát általában ezeket a gyerekeket elhanyagolták, bántalmazták, szülőknél valamilyen szenvedélybetegség lépett fel, adott esetben haláleset. Tehát az biztos, hogy nekik otthon nem volt jó, testileg, fizikailag vagy lelkileg olyan állapotba kerültek, amiért el kellett őket venni a családjukból, mert a családja nem akart, vagy nem tudott róluk megfelelően gondoskodni. Tehát, hogy ők maguk nem választották ezt a sorsot maguknak, és sajnos mi felnőttek alakítottuk így körülöttük.
Jellemzően milyen korba szoktak a gyermekek állami gondozásba kerülni?
Állami gondoskodásban 0 és 18 éves kor között bármikor bekerülhet egy gyerek. Ugye ezt is kevesen tudják, hogy 18 éves korig mindenki gyereknek számít. Tehát, hogy ebben a korban bármikor közbeléphet az állam, hogyha úgy érzi, hogy nem jó egy gyereknek otthon. De jellemzően két kiemelkedő időszak van. Az egyik az 0 és 3 éves kor között, tehát gyakorlatilag a születés pillanatában. Ilyenkor általában már lehet látni, hogy egy olyan családba fog születni egy gyermek, ahol már megfigyelés alatt van a család, hogy vajon rendbe tudják-e tenni az életüket vagy se, és ha nem sikerül, akkor ez az első kor, amikor kiemelik. A másik pedig jellemzően tinédzserkor körül van, amikor megnövekednek a problémák és kiéleződnek a helyzetek, és ez szokott lenni a másik időszak, amikor nagyobb számú kiemelésekkel kell szembenézni a rendszernek.
Jelenleg egyébként hányan élnek állami gondozásban?
Állami gondoskodásban jelen pillanatban 23 ezer gyermek él. Ez egyébként nagyjából 1%-a annak a gyerekállománynak, ami ma Magyarországon fellelhető. És ez is egy érdekes dolog, hogy nem vagyunk egyébként elmaradva a többi európai országhoz képest, tehát hogy nagyjából ez az 1%-os arány minden országban jellemzően jelen van. Tehát a gyerekek közül 1% mindig annyira rossz helyzetben van az összes országban, hogy gondoskodni kell róla valaki másnak, és közbe kell lépnie egy harmadik személynek, hogy nekik jobb legyen.
A mindennapi életükben hogyan, milyen megpróbáltatásokkal kell szembesülni azoknak, akik ilyen háttérrel rendelkeznek? Ezek az előítéletek hogyan csapódnak le az ő életükben?
Szerintem fontos tisztázni, hogy minden olyan gyerek, akit elszakítanak a szüleitől, vagy kiszakítanak a családjából, azok a gyerekek traumákon mennek keresztül. Innentől kezdve arról beszélünk, hogy egy traumatizált gyerek hogyan viselkedik a környezetében. Tehát jellemző rájuk az, hogy ők nehezebben kötnek kapcsolatokat, társas kapcsolatokat, nehezebben érzik magukat biztonságban. És nem szeretnénk, bocsánat, általánosítani, mert ez is egy előítélet, nem minden gyerek ilyen, de nagyon nagy számukra jellemző az, hogy van bennük egy óvatosság a környezettel, hogy vajon itt elfogadnak-e, vajon itt megbízhatok-e azokban, akik beszélnek hozzá, hiszen ők nagyon sokszor rosszat kaptak a felnőttektől, és nekik meg kell tanulniuk bízni még egyszer a környezetükben. Tehát egy előítéletek, hogy mikkel találkoznak, ez nagyon-nagyon számos lehet. Van olyan, aki, amikor szembesül valakivel, és értesül róla, hogy ő állami gondoskodásban él, akkor jön benne egy automatikus szánalom, ami szintén egy előítélet, még ha pozitív is, de akkor is egy előítélet. Akkor ott van benne a másik, aki rögtön egy miniatűr bűnözőt lát benne, és úgy is kezdi el kezelni, hogy ő biztos, amikor a boltba megy, akkor már valamit elcsend, hogyha egy osztályban ellopnak valamit, vagy eltűnik valami, akkor általában ők az elsők, akiket meggyanúsítanak, hogy biztos az állami gondozott volt, biztos az SOS-es volt, biztos a lelences, és egy furcsa egy szó, mert olyan, mintha nem használnánk, de hogy ők szembesülnek ezekkel a szavakkal. Azt se felejtsük el, hogy általában, hogyha gyerekközösségben érkeznek ilyen előítéletek, egy gyerek soha nem előítélettel születik. Egy gyerek mindig azt az előítéletet vetíti ki a társadalomra, amit ő maga otthonról hoz. Tehát nagyon kiskorban kéne elkezdeni megtanítani mindenkit arra, hogy a másság az egy elfogadott dolog, hogy traumával vannak emberek és élnek emberek, és jelen pillanatban arról beszélünk, hogy van 23 ezer gyerek már most a környezetünkben Magyarországon, akik nagyon hasonló traumákon mentek keresztül.
Ugye itt arról beszéltünk, hogy eltérő hátterekkel, vagy akár traumákkal rendelkeznek az állami gondozásban élő gyermekek és fiatalok, tehát nem lehet általánosítani, hogy ezt ön említette, de esetleg arra vonatkozóan tudunk valamilyen megállapítást tenni, hogy mik azok a dolgok, amikkel a leginkább tudunk segíteni ezeknek a fiataloknak, és a társadalomnak hogyan kéne változtatni a gondolkodásán?
Szerintem az egyik legkézenfekvő dolog, hogyha mondjuk látunk valakit, aki máshogy viselkedik, ami valahogy a mi értékrendszerünkben nem fér bele, akkor ne rögtön egy bélyeget tegyünk rá, hanem tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy vajon mi okozza ezt a másfajta viselkedést. Rengeteg olyan gyermek van nálunk, aki életében először nálunk tapasztalja meg azt, hogy mondjuk meleg étel kerül az asztalra, nálunk tapasztalja meg azt, hogy milyen késsel villába lenni, nálunk tapasztalja meg azt, hogy lefekhet úgy nyugodtan, hogy nem kell attól félnie, hogy rátörik az ajtót, és valami rossz fog vele történni az éjszaka folyamán. Nálunk tapasztalja meg először azt, hogy valaki számára ő fontos. De csak azért, mert ezt hétfőn megtapasztaltam, kedre el fogom felejteni, hogy ez minden nap jön. Tehát, hogy türelem. Több idő kell nagyon sokszor a traumatizált gyerekeknek, hogy elfogadják, hogy a helyzetük jobbra fordulhat, és meg kell tanulniuk bízni az emberekben, hogy igenis az emberek azért vannak, hogy segítsék őket, és nem feltétlenül azért, hogy bántsák őket, és elvegyék a szüleiktől, mert hiába volt ez egy jó döntés az állam oldaláról, hogy kiemelte a gyerekeket, a gyerek akkor is traumaként fogja ezt megélni, és az ő egész bizalmi rendszere megcsappan az emberekbe.
Az elmúlt percekben Romet Balla Ágnest, az SOS Gyermekfalmak adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóját hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Újra népszámlálás indult el Magyarországon. A cenzus eredményei hosszú távon alapot nyújtanak az országos, regionális és helyi társadalmi, illetve gazdasági fejlesztésekhez. A népszámláláson kötelező részt venni, a kérdőívet az interneten is ki lehet tölteni, erre október 16-áig van lehetőség. Aki nem él az online válaszadás lehetőségével, a számláló biztos keresi fel. A népszámlálás menetéről és a további érdekességekről rövid Irént a Központi Statisztikai Hivatal szóvivőjét Nagy Károly kérdezte.
Úgy volt, hogy lesz népszámlálás tavaly, de hát ez átcsúszott az idei évre a koronavírus járvány miatt. Általában 10 évenként tartanak népszámlálást Magyarországon?
Igen, népszámlálás általában 10 évente szokott sor kerülni. Legutóbb 2011-ben volt, és a következő a 16. népszámlálás 2021-ben lett volna, de 4 másik uniós tagállamhoz hasonlóan hazánkban is a koronavírus járvány megfékezése miatt hozott ilyen óvintézkedésekkel összhangban 2022-re halasztották a népszámlálást. Tehát idén ősszel, október 1-én indul, és november 28-án ér véget a következő népszámlálás hazánkban.
Ez a többletfelkészülési idő, ez hasznos volt, vagy igazából nem kellett átdolgozni a módszertant, vagy nem teljesen másképp lesz a népszámlálás, mint ahogy tavaly tervezték volna?
Az előkészületi munkák már 2021-ben is gyakorlatilag az utolsó fázisban álltak, tehát akkor is készen álltunk a népszámlálásra, ahogy most is nagyon várjuk az október 1-i indulást.
Kibővítették a kérdéseket ez alatt az egy év alatt, vagy igazából ugyanúgy futunk neki, mint ahogy tavaly tettük volna ezt?
Nagyon fontos azt megemlíteni így a népszámlálással kapcsolatban, hogy gyakorlatilag évtizedről évtizedre szinte ugyanazok a kérdések szerepelnek a népszámlálási kérdőjében, Ez az adatoknak az összehasonlíthatósága miatt nagyon fontos. Tehát minden esetben egy lakáskérdévet kell kitölteni. Ebben a lakással kapcsolatos legfontosabb jellemzőkről, tehát például a lakás építésének az időszakáról, a falazatáról, a lakásban található szobák, félszobák számáról érdeklődünk, de itt kell megadni majd ebben a lakáskérdévben például azt is, hogy mennyien élnek az adott lakásban. Ez azért fontos, mert minden címen, minden háztartásnak ki kell majd töltenie annyi személykérdévet is, amennyien a lakásban életvitelszerűen élnek, de valóban, tehát az idei 2022. évi népszámlásnak a kérdévében lesznek újdonságok is.
Kötelező részt venni ezen a népszámláláson, ugye?
A népszámláshoz szóló törvény értelmében, igen, valóban ez egy kötelező adatszolgáltatás, tehát mindenkinek részt kell vennie a népszámlálásban. Ez egyébként nem csak azokra a magyar állampolgárokra vonatkozik, akik a népszámlás kezdetén, tehát 2022. október 1-én Magyarország élnek, hanem azoknak a magyar állampolgároknak is ki kell tölteniük a kérdőívet, akik átmenetileg tartózkodnak külföldön, tehát csak kevesebb, mint 12 hónapig tart ez az időszak a kint létük. Továbbá azoknak a legalább 3 hónapja Magyarországon élő külföldi állampolgároknak is részt kell venniük a népszámlálásban.
Mennyire kell az alapadatokon kívül különleges kérdésekre készülni? Évtizedről évtizedre ugyanazokat teszik fel, vagy azért néha az élet túlhalad dolgokat, és néha újdonságok is merülnek fel. Tehát amire célzok, hogy lesznek új kérdések, ami mondjuk 2011-ben még abszolút nem volt odaillő, vagy fel sem vetődött?
Igen, időről időre bekerülnek természetesen új kérdések is a kérdőjébe. Az idei népszámlálásnál újdonság lesz az, hogy a digitális jártassággal kapcsolatban is teszünk fel kérdést, ugyanis a magyarországi népszámlások egy 150 éves múltra tekintenek vissza. Korábban szerepelt a kérdében kérdés például az írni, olvasni tudással kapcsolatban. Most inkább talán a digitális jártasság az, amire érdemes rákérdezni, hogy mennyire mozgunk otthonosan a digitális térben. Először szerepel majd a népszámlási kérdében arra vonatkozó kérdés, hogy mire használjuk az internetet, tehát például vásárolunk-e, intézünk-e ügyeket online. Egy további újítás lesz az, hogy az energia hatékonysággal kapcsolatban is találunk majd egy kérdést a lakás kérdében. Itt például azt tudhatjuk meg, hogy mennyire mondható el az manapság, hogy a lakások napkollektorral, napelemmel rendelkeznek, vagy pedig hőszivattyús fűtőberendezéssel.
Hát ez mondjuk egy nagyon aktuális kérdés lesz, tekintve az energiapiaci helyzetet. Érdekes volt ez a írni-olvasni tudás. Aki mondjuk nem érti a kérdést, vagy korábban nem értette, az már meg is válaszolta, hogy hogy működött ez, hogy az írás-olvasási képessége milyen valakinek.
Ahogy említettem is, tehát nagyon fontos, hogy évtizedről évtizedre ugyanazok a kérdések merülnek fel, tehát ezek ugyanazokat látjuk a kérdőjében, de azért az aktualitáshoz, tehát néha időről időre bekerülnek új kérdések, és most már azért nem az írni-olvasni tudás az, amit elsősorban vizsgálni kell a népszámlálás során.
Persze gondolom alacsony most már az analfabetizmus, vagy a funkcionális analfabetizmusnak az aránya Magyarországon is, remélhetőleg, de hogyha valakinek van ilyen gondja, akkor egy népszámlálás biztos segít neki a kérdések megválaszolásában?
Többféle módon válaszolhatjuk meg, és tölthetjük ki a népszámlási kérdőívet. Először is október 1 és október 16-a között ezt mindenki online teheti meg. Talán ez a legkényelmesebb módja a kitöltésnek, hiszen akkor is ott válaszolhatjuk meg a kérdéseket, a népszámlási kérdéseket, amikor és ahol csak szeretnénk. Erre tehát október 1 és október 16-a között lesz lehetőségünk. A felkérő levélre az online kitöltéshez nagyon nagy szükségünk lesz, ugyanis ebben a levélben találunk majd egy 12 jegyből álló belépési kódot. Erre a kódra lesz szükségünk ahhoz, tehát, hogy online, október 1 és 16-a között a népszámlálásnak a honlapján, ez ékezetek nélkül a www.népszámlálás2022.hu honlap, ezen a honlapon keresztül érhető online a népszámlási kérdőív. Nagyon fontos, hogy aki majd regisztrál a népszámlálásnak az oldalán, tehát amikor elkezdjük kitölteni a kérdévet, lehet majd szünetet tartani közben, és ehhez majd regisztrálni kell ezen az oldalon, akkor onnan tudjuk folytatni a kitöltést, ahol abba hagytuk. De nagyon-nagyon fontos, hogy október 16-áig ezt véglegesítsük, mert hogyha nem küldi be valaki és zárja le a kérdévet, akkor ugyanúgy október 17-e és november 20-a között számára biztos fogja felkeresni őket. Felmerülhet egyébként kérdésként, hogy mennyi időt vesz ez igénybe, és azt mondhatjuk, hogy 10 évente nagyjából fél órát szoktunk kérni mindenkitől, ugyanis, hogy egy 2-3 fős háztartást nézzünk, akkor ennyi időt vesz igénybe. igénybe, amíg egy lakáskérdévet, és annyi személyi kérdévet kitöltenek, ahányan a lakásban élnek. Tehát minden háztartásnak majd egy lakáskérdével kezdődik majd a kitöltés. Ott meg kell adni azt is, hogy hányan élnek az adott háztartásban, és itt akkor utána kitölteni a személyi kérdőíveket is.
Honnan lehet megismerni majd a számláló biztosokat? Hogyan tudják magukat igazolni?
Minden számláló biztosnak lesz egy plastik kártyája, egy igazolványa, azon látható lesz a számláló biztosnak a neve, és lesz egy egyedi sorszáma minden számláló biztosnak. Ez alapján bárki, akiben kétségek merülnek fel, érdeklődhet a KSH-nál, és kérhet tájékoztatást a számláló biztos felől.
Akár azt is, hogy ki fog oda kijönni név szerint?
A számláló biztosoknak az lesz a feladata, tehát hogy október 17-e és november 20-a között a hozzájuk tartozó címeket, mindenkinek lesz egy körzete, abban szerepelnek majd címek, felkeresik azokat a háztartásokat, ahonnan nem érkezik október 16-áig a névszámlási kérdőív. Megpróbálja majd felvenni az ott élőkkel a kapcsolatot, de ha amennyiben nem találja otthon az ott élőket, akkor egy értesítőt fog hagyni a postaládában. Ebben az értesítőn szerepelni fog a számláló biztosnak a neve, elérhetősége, tehát akár az ott élők közvetlenül is felvetik a kapcsolatot a számláló biztossal, és ez alapján is érdeklődhetnek a statisztikai hivatalnál, érdeklődhetnek nálunk, hogy valóban a számláló biztos kereste őket.
Említette azt, hogy nagyon-nagyon gyorsan az online kitöltés, meg a számláló biztosok által is a tabletes kitöltés miatt hamar lesznek majd adatok. Ez mennyire hamar, mikor várhatók az első népszámlálási adatok?
Az első népszámlálási adatok 2023 tavaszán érkeznek majd, és 2023 őszétől pedig a részletes adatoknak a publikálását, közzétételét is megkezdjük.
Körülbelül ilyen 150 éve, ugye jól értettem, 150 éve van népszámlálás Magyarországon. Ez akkor az 1800-as évek közepe, hogyha jól satszolom. Ez egyrészt mennyire volt mindig országos? Úgy értem, hogy nyilván akkor az ország mérete is jóval nagyobb volt. Előfordult, hogy akkor jóval-jóval nagyobb feladat volt, és akár több évig is eltarthatott egy népszámlálás, nem úgy, mint manapság?
Az első mai értelemben vett modernnek tekintett népszámlálás Magyarországon 1869-ben volt. Ez azt jelenti, hogy már akkor is a teljes népességre kiterjedt az összeírás, és hasonlóan a mostani adatfelvételhez nem csak a népességről, hanem már akkor is a lakásokra is gyűjtöttünk adatokat. Nyilván, ahogy az idővel ez az adatgyűjtési időszak, akár csak tekintve az, hogy most az adatfeldolgozás is gyakorlatilag sokkal-sokkal gyorsabb lesz az adatközlés is, most ez már a mai világban ez sokkal gyorsabb is megkönnyíti. Korábban ez az időszak, tehát ez az adatfelvételi időszak több időt vett igénybe.
Említettük az újdonságokat, és az, hogy valaki digitálisan mennyire jártas, milyen jellegű kérdésekre számíthat? Tehát, hogy mondjuk volt-e a kezébe valaha tablet, laptop, okostelefon, bár azt gondolom, hogy okostelefon az szinte már majdnem mindenkinek a kezében volt, tehát hogy eszközre kérdeznek rá, vagy arra, hogy valaha milyen dolgokat csinált neten, tehát hogy milyen jellegű digitális kérdésekre számíthat a válaszadó.
A tevékenységekre fogunk elsősorban rákérdezni, vagy például vásárolta valaki interneten, intézette ügyeket interneten, ilyen jellegű, tehát a tevékenységek kapcsolatos kérdésekre kell majd a digitális jártasság kapcsán számítani.
Nem tudom, mennyire fog majd bővülni az, hogy nem csak a hagyományos nemzetiségét vallja be valaki, hanem mondjuk azt is, hogyha akár másik kontinensről, másik országból származik, de mondjuk az, hogy valaki milyen nyelveket beszél, erre rákérdeznek-e?
A nyelvtudásra is rákérdezünk, valamint, hogyha a nemzetiséggel kapcsolatos kérdést nézzük, akkor például a baráti, családi környezetben használt nyelvre vonatkozóan is szerepel majd kérdés így a népszámlálási kérdőjében.
Jövedelemre rákérdeznek, vagy ez túlérzékeny kérdés?
A népszámlálási kérdőjében nem szerepel jövedelmi helyzetre vonatkozó kérdés, tehát ezzel kapcsolatban nem kell senkinek se tartani attól, hogy jövedelmi helyzetre vonatkozó kérdéssel találkozna majd a népszámlálási kérdében. Ez nem célja és nem feladata a népszámlálásnak.
Nagyon-nagyon leleményesek az emberek általában, ha valamit nem akarnak, és ez elő szokott fordulni ügyintézésnél is, de akkor is, hogyha valami számukra kötelező. Ha valaki azt mondja, hogy online nem annyira jártas, de mondjuk ő nem szeretné a népszámláló biztos sem a lakásában látni, mert fél a járványtól, előfordulhat az, hogy valaki az elmúlt 2-3 évben tényleg többször átesett betegségen, és egyáltalán nem szeretne ilyen közelségben kerülni idegen emberekkel, vagy akikkel nem akar. Számukra felajánlanak még egy harmadik, vagy egy különleges opciót arra, hogy azért válaszoljanak kérdésekre, vagy egyáltalán hogy működik ez ilyenkor?
Lesz egy harmadik időszak is, tehát ez gyakorlatilag egy bót összeírási időszakot jelent, ez november 21-e és 28-a közé esik majd. Ebben az időszakban azok, akik egészen november november 20-áig nem vettek részt a népszámlálásban, ők a települési, a fővárosban pedig a kerületi önkormányzatok jegyzőit felkeresve pótolhatják ezt, de szeretnénk mindenkinek javasolni, mindenkit ösztönözni arra, hogy az online kitöltés válasszák október 1 és 16-a között. Fontos, hogy segíthetünk egymásnak is, tehát a családtagok, a például az idősebb hozzátartozóiknak nyújthatnak segítséget a népszámlási kérdévnek a kitöltése során.
Tehát ez nem tilos. Nem kell egy idő mindenkinek, mint a matekháznál dolgozni a gép előtt, lehet neki segíteni.
Akár háztartásonként egy, tehát egy nagykorú személy kitöltheti a lakáskérdévet, és együtt közösen összeülve a laptop előtt, vagy a okostelefonon keresztül, de ki lehet tölteni együtt közösen így a népszámlási kérdéveket.
Mindig van renitens, aki ennek ellenére akármennyi lehetőséget kap, nem fogja kitölteni, vagy nem akarja kitölteni a népszámlálási kérdőívet. Ők büntetésre számíthatnak, vagy velük mi a helyzet?
Igen, az, aki megtagadja részvételt a népszámlálásban, akár 200.000 forint közigazgatási bírsággal is sújtható. Ugyanakkor nagyon-nagyon szeretném azt hangsúlyozni, hogy tehát a mi célunk nem az, hogy bírságoljunk, hanem az, hogy mindenkivel, tehát a lakossággal együtt egy sikeres népszámlálást hajtsunk végre. Ahhoz, hogy sikeres legyen a népszámlálás, ahhoz mindenkinek a segítségére szükségünk van, hogy mindenki kitöltse a népszámlálási kérdévet, tehát mindenki részt vegyen a népszámlálásban.
Az elmúlt népszámlálások tapasztalatai alapján egyébként kevés az, aki megtagadja a népszámlálásban való részvételt?
Nagyon bízunk benne, hogy mindenki meg fogja látni azt a társadalmi jelentőséget, amit a népszámlálási adatok jelentenek, és így lesz ez az idei népszámlálás során is, tehát hogy vagy online, vagy pedig a számlabiztos segítségével, de mindenki ki fogja tölteni a népszámlálási kérdőívet.
Csak még egyszer, mert általában az interjú elején mondjuk el ezeket az időpontokat, és nem biztos, hogy mindenki hallotta. Szóval mikortól meddig és mire számíthat népszámlálás kapcsán az, akinek válaszolnia kell, magyarán gyakorlatilag mindenki, aki felnőtt korú?
Egy kiegészítést szeretnék tenni, tehát nem csak a felnőtt korúakra vonatkozik, hanem gyakorlatilag ez egy teljes körű adatfelvétel, és nyilván a kisgyermekekről majd a szülő gondviselő fog majd személyi kérdévet kitölteni. Tehát a népszámlálás október 1-én indul, és november 28-án ér véget. Több szakaszból áll majd a felvétel. Október 1 és október 16-a között online a népszámlálás honlapján keresztül, tehát a www.népszámlálás2022.hu honlapon keresztül tölteti ki mindenki a népszámlálási kérdőívet. Ehhez majd a postai felkérő levélre lesz szükségünk. Ebben a felkérő levélben szerepel majd egy 12 jegyből álló egyedi belépési kód, és ennek a segítségével tudjuk majd kitölteni a kérdőívet. Azokat a háztartásokat, ahonnan október 16-áig nem érkezik be online a népszámlálási kérdőív, őket számláló biztos fogja felkeresni egészen október 17-e és november 20-a között. A számlóbiztosok feladata lesz az, hogy azokat a háztartásokat, akik nem értek el az online kitöltés lehetőséggel felkeresse, és a kapott válaszokat pedig tableten rögzítse. Lesz egy harmadik időszak is, ez november 21-e és 28-a közé esik, ez a pót összeírási szakasz. Ebben az időszakban azokat, akik november 20-áig nem vettek részt a népszámlálásban, nekik kell majd a települési vagy pedig a fővárosban a kerületi önkormányzatok jegyzőit felkeresni és pótolni az alaszolgáltatási kötelezettségüket, de szeretném megkérni mindenkit arra, hogy ne váljanak ez a úgymond last minute, tehát az utolsó pillanatig, hanem online, tehát nagyon kényelmesen, október 1 és 16-a között bármikor kényelmesen teljesíthető ez a feladat, vagy pedig a számlabiztos is a segítségükre lesz a kitöltés során.
Az elmúlt percekben rövid Irént, a Központi Statisztikai Hivatal szóvivőjét hallották. Ezzel véget ért a hétvégi menetrend első órája, maradjanak velünk, a hírek után a Special Edition című műsorunk következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.